Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Dobrivecki Péter, Lengyelország szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadtam a kívást. Jó napot kívánok! Hogy nevezik a lengyelek azokat az eseményeket összefoglalóan, amiknek a főszereplője különböző drónok? Ezt hol a belvárosból indítják? Az elnöki palota fölé kézzel is, akkor ott elfogják azokat, akik indítják. Hol meg csapatostól érkeznek Lengyelország felé, és akkor a szomszédos Belarus szól a lengyeleknek, hogy jön egy csapat drón. Mik ezek a jelenségek a lengyelek szerint?
Jó napot kívánok, köszönöm én is a meghívást. Alapvetően két külön eseményt érdemes megkülönböztetnünk. Az első, a jóval fontosabb esemény, a szeptember 9-éről 10-ére virradó éjszaka történt, amikor Belarus és Ukrajna légtere felől több tucat drón lépett be Lengyelország légterébe. Még mindig tartanak a vizsgálatok, úgyhogy azért nem lehet egy teljes bizonysággal kijelenteni mindent végleges álláspontként. Amit tudunk jelenállás szerint, hogy olyan fajta orosz drónok léptek be a lengyel légtérbe, melyek elsősorban arra vannak használva, legalábbis Ukrajna esetében korábban Oroszország arra használta őket, hogy túlterheljék az ukrán légvédelmet. Elviekben tudnak robbanótöltetet, kismértékű robbanótöltetet szállítani, de alapvetően hasonlítanak kinézetükben azokra a jóval nagyobb robbanótöltetet hordozó Gerán típusú drónokra, melyekkel az Oroszország az elmúlt időben, elmúlt hosszú hónapok során tömeges támadásokat hajtott végre Ukrajna ellen. A lengyel álláspont elég egy. Ja igen, még fontos hozzátenni, hogy négy drónt, ha minden igaz, a lengyel légvédelem NATO tagországos segítségével lelőtt, hiszen Hollandia már Lengyelországban állomásoztat legújabb típusú vadászrepülőgépeket. Részben holland, részben lengyel vadászrepülőgépek lőtték le ezt a négy drónt. Azért csak négyet, hangzik a hivatalos lengyel álláspont, mert ezen négy esetében számították ki úgy a röppáját, hogy azok annyira kritikus infrastruktúra vagy városok felé haladtak, hogy indokolt volt a lövés, a többi esetében hagyták, hogy azok maguktól nem lakott területen földbe csapódjanak. Elviekben egy drón csapódott be egy lakóházba, sérüléseket nem okozva, illetve egy esetben állapították meg azt, hogy minden bizonnyal lengyel vadászrepülőgépről indított rakéta csapódott egy másik ingatlanba, szintén nem okozott sérüléseket. A lengyel politikai elit vagy világ válasz elég egyértelmű. A válasz az, hogy ez egy támadás volt Lengyelország és a NATO ellen, nem olyan támadás, amely indokolja a katonai válaszlépéseket, de mindenképpen egy ellenséges cselekedet, és a cél minden bizonyan az lehetett, hogy Lengyelország és a NATO, vagy inkább a NATO és Lengyelország válaszreakcióját tesztelje az orosz fél, úgyhogy a lengyel politikusokat hallgatva, szakértőket hallgatva egyértelmű, hogy a lengyel álláspont az, hogy nem egy véletlenről van szó, nem is egy ukránok által és Oroszországra kent cselekményről van szó, hanem egyértelműen Oroszország a felelős, és igen, ahogyan is mondta, fél Oroszország vagy Belarus figyelmeztette Lengyelországot az éjszaka során arra, hogy a légterében drónok haladnak át Lengyelország felé, és még egy kiegészítő esemény történt a tegnapi nap során, mégpedig az, hogy tegnap este megjelent egy civil drón, tehát egy hétköznapi helyeken is megvásárolható drón a lengyel kormányzati épületek fölött, Varsó belvárosában. Ez egy védett légtérnek számít, ide nem szabad csak úgy drónokat bereptetni. Ennek hatására a lengyel hatóságok elfogtak egy 21 éves ukrán állampolgárt, illetve egy belarus hölgyet, aki betartózkodott, és eljárás indult velük szemben. Ez utóbbi nem lenne nagy hír, ha nem történt volna pár nappal a korábbi eseményt követően. Donald Tusk lengyel miniszterelnök rögtön Twitter bejegyzéssel, vagy X bejegyzést szentelt ennek, hogy mondja, hogy újból Lengyelország biztonsági képességei valamifajta támadás alatt állnak, tehát látszik, hogy egy felfokozott állapotban található most Lengyelország, és az is látható, hogy a NATO és a nemzetközi közösség, amelyben Lengyelország is tartozik, nem veszi ezt félváról, hiszen Lengyelország összehívhatta az ENSZ biztonsági tanácsát, amelyben az Egyesült Államok támogatta a lengyel álláspontot, illetve több NATO tagállam, mint például Nagy-Britannia is bejelentette, meg, illetve Franciaország is bejelentette, hogy vadászgépeket csoportosítanak át Lengyelországba a lengyel légvédelem biztosítása érdekében. De
emlékeim szerint Lengyelország területére az orosz-ukrán háború korábbi időszakában is esett már be haditechnikai eszköz, akkor a lengyel politika szinte egyértelműen, rendkívül gyorsan, de nagyon higgadtan reagált. Mert amikor még nem lehetett tudni, hogy ez micsoda, akkor azt mondták, hogy várjuk meg, amíg kiderül. ezt a higgadságot őrzi a lengyel hadvezetés és a lengyel politika mai napig, annak ellenére, hogy hát megy előre a háború, és közeledik nyilvánvalóan Lengyelországhoz.
Tetteiben őrzi a higgadságot, kommunikációban nem feltétlenül, azonban azt is érdemes hozzátenni, hogy akkor NATO említett esetben nem volt egyértelmű, hogy most akkor egy ukrán elfogó rakétának a darabjai csapódtak a lengyel területre be, vagy egy orosz eszköz. Tehát nem volt meg ez a szinte egyöntetű bizonyosság, hogy pontosan ki és mit küldött a lengyel légtérbe, illetve hogy került oda. Most ugye a drónok száma miatt szinte kizárható a véletlenszerűség. Hiába beszélünk egy-egy éjszaka több száz drónról is, mert Oroszország az ukrán légtérbe behatol. Az, hogy több tucat eszköz átmenjen a lengyel légtérbe, sőt, több száz kilométert megtegyen esetenként a lengyel légtérbe, azt mutatja, hogy ez minden bizonyan nem egy véletlen esemény. A lengyel politika pedig ki van érezve, majd biztos fogunk beszélgetni a lengyel belpolitikáról, ez is közrejátszik abban, hogy a politikusok próbálnak erőt demonstrálni a választók felé, próbálnak nagyon határozottan és harciasan kommunikálni. Ameddig a kommunikáció csak az, ami harcias, nem pedig a tettek, addig még jól állunk szerintem.
Az Oroszországhoz való lengyel viszony, ez a lengyel belpolitika egyik törésvonala, vagy ezt egyöntetűen ítéli meg mindenki?
Nem, ez a törésvonal nem létezik. A háború kitörések, a háború eszkalációja során 22 elején láttunk olyan minimális jeleket, hogy van lengyel belpolitikában olyan kis, de hangos tábor, amely azt mondja, hogy itt érdemes nem egyöntetűen Ukrajnát elkötelezni magunkat, hanem más álláspontot képviselni, ők azonban már eltűntek teljes mértékben, úgyhogy a lengyel belpolitika, legalábbis lengyel politikai mainstream egyöntetően Oroszországgal szemben áll, vagy pozícionálja magát. A kérdés az, hogy Ukrajnával való viszonyrendszert hogy képzeli el a jövőben. Hát. Itt van egy törésvonal.
Hogy képzelik el az Ukrajnával való viszonyrendszert a törésben? Ki mit mond?
Alapvetően a tavasz végi elnökválasztási kampány volt egy nagyon érdekes, számunkra külső megfigyelők számára is jó kiindulási pont ahhoz, hogy lássuk, hogy alakult át az elmúlt években a lengyel politika viszonya Ukrajnához. Egyrészt, ahogy más európai országok, úgy a lengyel társadalom és a politika is fárad a évek során, tehát míg 22-ben egyöntetű kiállás volt megfigyelhető Ukrajna mellett, addig már némileg azért megcsapant azok tábora, akik azt mondják, hogy Lengyelország továbbra is katonai és humanitárius segítséget is nyújtson Ukrajna számára, amellett, hogy azok az ukrán állampolgárok, akik Lengyelországban találtak menedéket, számos más juttatást élvezzenek. Elsősorban ez az utóbbi kérdés, tehát a Lengyelországban élő ukrán állampolgároknak nyújtott támogatás volt az, ami kiélezte a kampány tematikáját, és amely igazából jobb oldal irányba elvitte a narratívát. Rafał Trzaskowski, varsói főpolgármester, aki a kormány, legerősebb kormánypárt Donátuszféle polgári platform jelöltje volt, ő alapvetően egy centrista, liberális platformon kezdte meg a kampányát, és ahogy egyre inkább tematizálta ez a kérdés a kampányt, hogy pontosan milyen jutatások és meddig járjanak az ukrán állampolgárok számára, úgy ő is egyre harciasabban ellenezte ezen jutatások jelenlegi állását, ami alapvetően a Navrocki mostani elnök és a jobboldali jog és igazságosság, illetve ezen párthoz köthető más politika erők diadalát jelentettem, mert ők már régebb óta azt szorgalmazták, hogy bármennyire is Ukrajnát támogatni kell, nem szabad elfelejteni, hogy a lengyel-ukrán viszonyrendszer nem rendezett, itt főleg történelmi kérdésről van szó. Volhinjában 1943-ban tömeggyilkosságot hajtottak végre, népirtást lengyel álláspont szerint az ukrán partizán egységek, és ez a esemény, illetve ennek az eseménynek a megítélése a mai napig megmérgezi jelentős mértékben a lengyel-ukrán viszonyrendszert. 22-ben ez a kérdés lett söpörve az asztalról. Mindenki azt mondta Lengyelországban szinte egyöntetűen, hogy a történelmi megbékélésnek el kell jönnie, de most más időket élünk. Azonban ahogy teltek múltak az évek, úgy újból előjött ez a kérdés, és az, hogy az ukrán fél is ambivalensen viszonyul mind az ukrán föld alatti hadsereghez, az UPA-hoz, mely részben elkövette ezt a népirtást, mind pedig ahhoz, hogy hivatalosan elnézést kérjen, vagy a megbékélési folyamatot támogassa, mindez hozzájárul ahhoz, hogy Lengyelországban az a narratíva, mely szerint Ukrajna nem mindig kellően hálás a nyújtott lengyel segítségért, könnyen táptalajt lel, és most is ezt láthattuk a májusi második fordulót megelőzően, hogy nem azt mondom, hogy ukrán ellenes hangulat jellemezte a kampány, de az észérvek helyett talán az érzelmekre lehetett könnyebben operálni.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a lengyel politika megértőbb Oroszországgal szemben, vagy azt azért nem jelenti?
Semmiképpen sem. Tehát ha valamivel olyan szempontból megértő a lengyel politika, hogy a lengyel politika álláspontja szerint ők értik meg a leginkább az orosz külpolitikai törekvéseket, az orosz imperialista ambíciókat. Tehát 22 elején Lengyelország joggal mondhatta azt, vagy lengyel politikusok joggal mondhatták azt, hogy látjátok, mi figyelmeztettünk titeket erre 2014-től kezdve folyamatosan, hogy a Krimfélsziget megszállása, a kelet-ukrajnai megyék megszállása vagy elcsatolása, ez mind csak egy része egy nagyobb orosz külpolitikai törekvésnek, és lám-lám Európa élén Németországgal például azon az állásponton volt, hogy inkább próbáljuk Oroszországgal egyfajta kohabitációt elérni Ukrajna esetében, és lám, itt jön a teljes invázió. Ez nem változott meg a mai napig sem. A lengyel álláspont az, sőt a lengyel biztonságpolitikai alaptézis az, hogy Lengyelországnak minél erősebben fel kell készülnie arra, hogy kelet felől jönni fog valószínűleg egy újabb támadás irányában. Hogy ez hogy fog kinézni, és mikor fog bekövetkezni, az a jövő kérdése, de éppen ezért Lengyelország abban érdekelt, stratégiailag is, hogy mind a balti államokkal való szövetségi rendszer, mind a skandináv államokkal szövetségi rendszer rendkívül erős és szoros legyen, illetve, hogy Ukrajnában lehetőség szerint egy erős, és őt Oroszországtól, ezt nem feltétlenül politikai korrekt így kimondani, de megvédő vagy pajsként
pufferállam
jöjjön létre. Ugye ugyanaz volt a helyzet Belarus esetében is, ott is, amikor voltak olyan időszakok, hogy úgy tűnt, hogy esetleg Belarusban is egy demokratizációs folyamat beindulhat, akkor Lengyelország nagyon aktívan támogatta ezen politikai törekvéseket, mert a Lengyelország stratégiája az, hogy Belarus és Ukrajna pufferállamként fog, hiába van közös határa, közvetlen határa Oroszországgal, a kaliningrádi enklávé következtében, ettől függetlenül egy hosszabb szakaszon Lengyelország szeretné magát keletről védve tudni.
Mit gondolnak a lengyelek Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának lehetőségéről?
Ez megint egy olyan kérdés, ami erős átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Hogyha két éve beszélgettünk volna, akkor azt beszélgettünk is szerencsére, de hogy akkor nem örült fel ez a kérdés, de hogyha két éve elhangzott volna ez a kérdés, akkor azt mondtam volna önnek, hogy vagy a kedves hallgatóknak, hogy szinte egyöntetű a támogatás Ukrajna EU csatlakozásával kapcsolatban, bármennyire is a mezőgazdasági, tehát az, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek belépnének az uniós belső piacra csatlakozás követően, egy komoly agály volt akkor is, már lengyel agrárium esetében. Ettől függetlenül volt egyfajta szimpátia, olyan fajta erős szimpátia Ukrajna irányába, hogy az EU csatlakozást támogatta a többség. Ez mára megváltozott. Azt mondanám most, hogy ilyen 50-50% körül lehet a lengyel társadalom megosztottság abban a kérdésben, hogy támogatja vagy elutasítja mindezt. És az, hogy most Karol Navrotsky személyében egy olyan politikus, vagy egy olyan nem is politikus, politika világából kívül érkezett személy lett a köztársasági elnök, aki a kampány során deklaráltan beemelte a céljai közé az, hogy elutasítja Ukrajna EU tagságát, jól mutatja azt, hogy mennyire a politikai mainstream szintjére lépett ez a gondolat most Lengyelországban. Igazából attól nem is tartok, tehát úgy látom, hogy ahogy haladnak előre a hónapok, egyre inkább többségbe kerül azon álláspont Lengyelországban, mely szerint Ukrajna kössön egyfajta társulási megállapodást az EU-val, de rendes, teljes jogutakként ne lépjen be a közösségbe.
De mit gondolnak a lengyel politikában az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikájáról, beleértve a gyorsított csatlakozást, beleértve a szankciókat is, tehát mindent, amit az Európai Unió ebben az ügyben csinál?
A lengyel álláspont korábban az volt, hogy az Unió tegye minél többet Oroszország fékezésére. Oroszország, amikor még úgy tűnt, hogy a szankciók potenciálisan bármilyen hatást kiválthatnak, akkor az volt a lengyel mondás, hogy minél több szankció, minél szigorúbb és minél több szankció. Később az volt az álláspont, hogy igen, az EU támogassa Ukrajnát anyagi eszközökkel, akár a befagyasztott orosz pénzügyi források, ukrán fegyvervásárlásra való fordításra, tehát az összes ilyen alapvetően Ukrajnát erősen támogató projekt alá odaírta az aktuális lengyel kormány magát, legyen szó a jogi és igazságosság vezette kormányról 2023 őszéig, vagy azóta hatalmon lévő Donald Tusk-féle koalíciós kormányról. Ami változott, az talán ez pont az EU-tagság, ott egyértelmű változás állt be, ha nem is teljes körül, de azért már jól érzékelhető, hogy a lengyel kormány sem annyira gyakran emlegeti ezt az EU-tagságot, mint egykoron. A lengyel ellenzék pedig egyöntetően most már azt az álláspontot képviseli, hogy inkább nem. Ezen túlmenőleg viszont támogatják azon EU-s kezdeményezéseket, amik arról szólnak, hogy akár hitelfelvétel útján felpörgetni az európai fegyvergyártást, vagy akár bármi nemű háború utáni EU-s szerepvállalás Lengyelország el tud képzelni. Ami megint egy megosztó kérdés, az, hogy lengyel katonák menjenek-e Ukrajnában, akár békefenntartó misszió keretében. Itt megint Karol Navrotskit kell előhoznom, aki szintén a kampány során azt mondta, hogy ez megint egy ilyen hosszabb gondolat, de a lényeg az, hogy ott egy pártnak a szavazóit kellett megszólítani, a harmadik helyen szereplő konfederáció szavazóit kellett a második fordulót megelőzően megszólítania, és annak a pártnak a vezetője egy listát rakott elé, ahol többek között szerepelt az, hogy ez a párt akkor támogatja őt, amennyiben ezt a listát ő aláírja, hogy elnökként majd ezt megvalósítja. Ebből az egyik pont az volt, hogy Lengyelország ne támogassa Ukrajna EU csatlakozását, másik pont meg az volt, hogy lengyel katonák Ukrajnában ukrán földre ne lépjenek.
Csak lengyel katonák ne lépjenek ukrán földre, vagy NATO katonák ne lépjenek, vagy francia katonák, ha maguk mennek, ne lépjenek. És sok variáció elhangzott különböző fontos politikusok szájából, hogy milyen katonának kellene oda menni.
Alapvetően visszacsatolnék az előbbi elhangzottakra. A lengyel álláspont az, hogy minél szilárdabb bármi nemű Ukrajna is lesz majd a háborút követően, vagy legalábbis egy stabil tűzszüneti megállapodás követően, minél stabilabb az az Ukrajna, és ott van közte és Oroszország között, annál jobb az Lengyelország számára. Innentől kezdve Lengyelország számára ideális esetben az a forgatókönyv lenne a legjobb, hogy amerikai katonák lennének valószínűleg Nyugat-Ukrajnában, hiszen annál jobb elrettentő erőre nem lenne szükség minden bizonnyal a jelen geopolitikai környezetben. Éppen ezért fontos Lengyelország számára, megint politikai hovatartozástól függetlenül, az is, hogy minél több amerikai katona legyen Lengyelország területén.
Nem szép a kérdés, de hát ebből a háborús helyzetből Lengyelországban ki tud politikai előnyt kovácsolni? Az erős államfő, a miniszterelnök, a kormány, egyes pártok, vagy senki?
Az lett volna erre a gyors válaszom, hogy mindenki, de azóta megmutatta nekünk a politikai valóság hétköznapja, megmutatta, hogy ez egy kétélű fegyver is lehet, hiszen mikorában mindenki azt mondta, hogy támogassuk, addig kormányra kerülve Donald Tusk azzal szembesült, hogy bármennyire is ő is ugyanazt mondja, mint elődje, valamiért őt sikeresen bélyegezték meg azzal, hogy nem annyira eltökélt a támogatásokat illetően, mint Lengyelország. Ugye az volt itt a megfogalmazott kritika, hogy sokkal nagyobb katonai támogatást nyújtott a jog és igazságosság vezette lengyel kormány Ukrajnának, mint teszi azt most a Donald Tusk-féle kormány. Erre a védekező válasz az, hogy rendben, mert a jog és igazságosság át tudta adni az összes a szovjet időszakból Lengyelországra maradt fegyverzetet, amire az ukrán hadseregnek akkor nagy szüksége volt. Tehát a mostani kormány, meg ugye vásároljuk az új fegyvereket, ezeket nem tudjuk átadni, majd, hogyha felpörög a fegyvergyártás, akkor újból olyan mértékben tudunk adni. Ez az igazság középen van. Tehát minden bizonnyal itt vannak különböző számítások, vagy különböző preferenciák. Ami biztos, hogy a lengyel gazdaság arra számít, vagy a lengyel gazdasági közeg arra számít, hogy amennyiben béke lesz Ukrajnában, úgy majd ők is profitálni fognak az újjáépítésből. Ez egy nyíltan kimondott lengyel cél, amit ugye iratlanul, de el is vár majd valószínűleg a mindenkori lengyel kormány Ukrajna irányába, hogy a támogatásért cserébe a lengyel céget. Így van. Illetve másik kérdés ugye pont az, hogy azon ukrán állampolgárok, akik Lengyelországban élnek, és ahogy telnek múlnak az évek, egyre kisebb mértékben válik az reálisra, hogy ők majd visszaköltöznek egy háború pusztította országba, ők hogyan integrálódnak a lengyel társadalomba. És ez egy olyan középtávú kérdés Lengyelország számára, amelyből Lengyelország mindenképpen profitálni fog, azonban vannak itt kisebb-nagyobb veszélyek is az integráció rögös útján, amire az elmúlt hónapokban láthattunk példákat.
De a lengyelek az Ukrajnából oda menekült ukránokat egy nyereségnek, munkaerőnek, képzett munkaerőnek, vagy tehernek tekintik, akiket finanszírozni kell különböző segélyekkel. Hogy állnak hozzájuk?
Tehernek semmiképpen sem mondanám. A mostani magatartás az két irányba osztik. Egyik irány azt mondja, hogy nyers számok azt mutatják, hogy a lengyel gazdaság nettó haszonélvezője az ukrán munkavállalóknak. Az, hogy a lengyel gazdaság ilyen mértékben tudott növekedni az elmúlt időszakban, többek között arra vezethető vissza, hogy ennyi munkaerő érkezett az országunkba. Ez az egyik oldal. A másik oldal azt mondja, hogy rendben, de közben számos kiskorú gyermek, számos otthon, nem munkát vállaló otthon lévő anyuka, vagy idősebb korú ukrán állampolgár is van Lengyelországban, és a nekik jutatott szociális jutatások olyan mértékben megterhelik a lengyel büdzsét, hogy nem annyira pozitív ez a mérleg most már, mint egykoron volt. Értelemszerűen mindkét oldal mellett lehet érvelni. Alapvetően a elnöki kampány során az volt a fő narratíva, hogy egyrészt nem lehet az, mint ilyen tiltó felszólító módban, nem lehet az, hogy ukrán polgárok előnyt élvezzenek az egészségügyi ellátásban a lengyelek kárára, bármit is jelentsen ez a gyakorlatban, illetve az, hogy a 800 plusz, ez a havonta 800 zlotyi plusz minden 18 évet nem betöltött gyermek után, 800 plusz zlotyi támogatást olyan családok ne kapjanak, akinek a gyermekei egykor Lengyelországban voltak, de azóta már visszamentek mondjuk Nyugat-Ukrajnába, és papíron még Lengyelországban tartózkodnak, gyakorlatban azonban nincsenek ott. Itt ugye arról volt szó, hogy a lengyel oktatási rendszerben valahogy ki kell szűrni azokat az ukrán polgárokat, akik nem vesznek részt a közoktatásban, tehát elviekben nem tartózkodnak már Lengyelországban, viszont a szociális juttatásokat felveszik.
800 zlotyi, az körülbelül mennyit ér? Mit lehet belőle venni?
Még számoljunk 90 forinttal per zlotyi.
896, hát nem sokat.
Nem annyira sok, de nem is annyira kevés. Alapvetően ugye ez a 800 zlotyi, ez egykor még 500 zlotyi volt, 500 plusz. Ezt a jog és igazságosság 2015-ben hatalomra kerülését követően vezette be, és egy nagy sikere volt a pártnak. Alapvetően az volt elgondolás mögött, hogy azon több gyermekes családok, akik főleg a kelet-lengyel szegényebb vidéki régióból származnak, ott viszont különbség már az, hogy mondjuk két vagy három gyerek után befolyó 1000 vagy 1500 zlotyi a család ellátásban annyit segített, hogy mondjuk az anyuka valamiféle fél munkát tud válni. Tehát, hogy az elgondolás az volt, hogy pont az kinyíró társadalmi olló, ami Lengyelországban is kinyílt egyértelműen, a gazdag nagyvárosi réteg versus a szegényebb lemaradó vidéki réteg valahogy szűküljön, elsősorban a vidéki lakosság beemelésével. A kezdetben még volt egyfajta jövedelmi kulcs az 500 plusz zatyi esetében, hogy milyen éves jövedelem alatt kaphatja meg ezt az ember, aztán kiterjesztették az összes állampolgára.
Mm-hmm. És falun valószínűleg a 800 az többet ér, mint városon.
Egyértelműen.
Mindig. Mm-hmm. Hogy áll a lengyel politika Donald Trump elnök orosz-ukrán háborút rendező tevékenységéhez? Mit gondolnak róla?
Ez megint egy belpolitikai szemüvegen keresztül nézett dolog Lengyelországban. A jog és igazságosság büszkélkedhet azzal, hogy a legjobb kapcsolati rendszerrel, legjobb bekötéssel rendelkezik a Fehérház irányába, legalábbis Donald Trump irányába. Ezt megörökölte Andrzej Duda leköszönő államfőtől Karol Navrocki is. Ugye Karol Navrockinak volt az a híressé vált politikai sztántja, hogy tudott egy közös képet csinálni a kampány során, kampány utolsó szakaszában Donald Trump-al, kiment Washingtonba, csináltak egy közös képet, kezet ráztak, és akkor tudta mutatni a lengyel választók felé, hogy az amerikai elnök ő támogatja.
Van egy barátom, ő az.
Igen. És talán nála fontosabb barát per pillanat nincsen.
Nem Kimping lenne, de ez megy egy külön kérdés.
Igen. Úgyhogy alapvetően a jog és igazságos. A kiindulási pont az, hogy az Egyesült Államok a lehető legfontosabb külpolitikai partnere Lengyelországnak. Ezt mindegyik párt osztja. Akár biztonságpolitikailag, akár ebből adódóan gazdaságilag is. A kérdés az, hogy a demokrata-republikánus hatalmi viszonylendszerben ki, hogyan, melyik lengyel párt kihez van jobban bekötve. Értem, az szerűen Joe Biden elnöksége alatt éppen azért, mert a PiS az első Trump kormánya jó kapcsolatokat épített ki, a polgári platform és Donald Tusk mondhatta azt, hogy ők jobban állnak. Ami a napi politikában nem volt érezhető, hiszen pont ez stratégiai viszonyrendszer miatt ugyanolyan szoros volt az lengyel-amerikai viszonyrendszer, mint a PISZ alatt. Ugyanúgy most Donald Trump esetében sem láthatjuk azt, hogy az, hogy ez PISZ ellenzékben van, az valamiféle hátrány lenne Lengyelország számára. Lengyelország számára inkább jelent hátrányt az, hogy Donald Trump más politikát folytat az ukrán-orosz konfliktus esetében. Tehát Lengyelország, illetve a lengyel pártok azt próbálják most megérteni, hogy hogyan tudják a saját álláspontjukat megértetni minél jobban az Egyesült Államokkal. Erre különböző kísérletek vannak, és látjuk azt, a lengyel választópolgárok is látják, nevetnek is kínukban sajnos, hogy az elnöki palota és a kormány között teljes párhuzamos kommunikáció zajlik, tehát az elnök külön politikát folytat az Egyesült Államok irányába, és a kormány külön politikát folytat, és előjön ezzel ugyanaz a régi vetélkedés az államfő és a kormányfő között Lengyelországban, amelyet már láthattunk a 2000-es évek első felében is, ahol még a lengyel legfelsőbb bíróságnak kellett konkrétan ítéletet hozni az ügyben, hogy most akkor eltilthatja-e a miniszterelnök az államfőt attól, hogy EU-s csúcson részt vegyen vagy sem. Tehát látszik az, hogy egy ellenzéki párt színeiben kormányfő, politizáló kormányfő mennyire össze tud tűzni egy kormánnyal, és ez most egyértelműen jellemzi az aktuál politikai lengyel helyzetet is. Karol Navrocki győzelme a jog és igazságosság számára hatalmas siker. Hiszen míg arról beszéltünk itt egy éve vagy másfél évvel ezelőtt, hogy a jog és igazságosság rendkívül nehéz helyzetben van azzal, hogy elvesztette a választásokat, és a párton belül sem látszik annyira az irány a jövőt illetően, most újfent előre kapott a párt, és hiába mi mindig Jaroszláv Kaczynszki a párt elnöke, ugyanaz Jaroszláv Kaczynszki, aki hosszú-hosszú évek óta keresi a saját utódját a párton belül, de úgy látszik, mindez ideig nem talált megfelelő jelöltet. Mégis jog és igazságosság megerősödött, és Karol Navrockin keresztül egy olyan politikai erőre szertett, amely irányítani tudja lényegében a lengyel belpolitika alakulását.
De a jog és igazságosság tudja irányítani Navrocki elnököt?
Ez egy kiváló kérdés, hiszen Karol Navrocki alapvetően független, hiába jog és igazságosság támogatásával egy független szereplőként lépett be tavaly decemberben a politika világába. Ő egy történész professzor, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának az elnöke Lengyelországban, amely egy elég fontos tisztség, de alapvetően egy szakmai tisztség, és ebből a pozícióból tudott meglepően győzelmet aratni, többek között annak segítségével is, hogy beemelt olyan ellenzéki szavazókat maga mellé, akik elutasítják a jog és igazságosságot, de amikor a második fordulóban közte és a varsói főpolgármester között kellett választani, akkor úgy érezték, hogy még mindig ő testesíti meg jobban a konzervatív, jobboldali lengyel szavazói ideált, mint a varsói polgármester. Igen, mindez ideig úgy tűnik, hogy Karol Navrocki a jog és igazságosság számára megfelelő lépéseket tesz, és inkább tudom elképzelni azt, hogy ezen többi szavazó fog egy idő után leszakadni, ha lehet ezt így mondani, a Navrocki táborból, akik támogatták őt a szavazáskor, de mostani politizását látva azt mondják, hogy ez a jog és igazságosság iránya, nem pedig a tágabb értelemben a miénk, mint fordítva azt, a jog és igazságossággal szembe fordulna Navrocki.
Ugye, második forduló az elnök választáson elképesztően szoros volt, ha jól emlékszem, 2%-on belüli volt a különbség a varsói főpolgármester és Navrocki a győztes között. Ez számít a lengyel elnök választáson a győzelmi arány, vagy ha megnyerte, akkor minden az övé?
Ha megnyerte, minden az övé. Korábbi választások is nagyon szorosak voltak, elég csak Andrzej Duda második elnöki ciklusára gondolni, ahol szintén Rafał Trzaskowski, varsói főpolgármester maradt, akkor még csak első alkalommal rendkívül szoros mértékben alul. Úgyhogy nem, Lengyelország esetében ez nem számít. Régóta elfogadott alaptétel Lengyelország esetében, hogy Lengyelország egy megosztott ország politikai értelemben, és az elnökválasztás mutatja ezt talán leginkább meg.
A megosztottság az a nagyvárosok és a vidék, vagy valamilyen más típusú, vagy többfajta megosztottság is van Lengyelországban? Az egy nagy ország sok-sok emberrel.
Igen, így van, többfajta, tehát kelet-nyugat, inkább így mondom, hogy észak-nyugat versus tél-kelet, vidék, város, de a város esetében sokszor beszéltünk arról az elmúlt időben, hogy egyre, tehát mint korábban azt mondtuk, hogy 500 ezeres városok voltak egyértelműen polgári platform támogató választói közegek, míg a kisvárosok még mindig a PISZ támogatták, most egyre lejjebb megy azonok a városoknak a létszám, vagy a népesség száma, ahol még a jog és igazságosság nyerni tud. Tehát egyre kisebb települések már csak azok, ahol a jog és igazságosság egyértelműen dominál, míg a közepes városokban is most már a polgári platform vagy más politikai pártok kerültek előtérbe. Ennek ellenére tudott Navracsics kinyerni, többek között azzal, hogy a konfederáció ez a harmadik helyen, amely jelöltje Slavomir Mentin a harmadik helyet szerezte meg az elnökválasztás első fordulójában, ennek a pártnak a szavazói úgy 85%-15% arányban Navracsics mellé álltak, annak ellenére, hogy elvilegben Mentin és a párt nem mondta meg, hogy ők kit preferálnak, azonban látszik, hogy a konfederációnak a szavazói, akik elsősorban olyan fiatal lengyel férfiak, nagyvárosiak is tömegesen, akik elutasítják a polgári platform és a jog és igazságosság most már nagyon hosszú ideje tartó duopóliumát, tehát hogy ez a két párt adta igazából a kormányt, vezette a kormányokat az elmúlt majdnem két évtizedben, ezt az álláspontot elutasító fiatal lengyel szavazók is Navracsics mellé álltak nagy arányban. A kérdés az, hogy ezen szavazók, akik jellemzően a jog és igazságosság programjával teljesen szembe menő követeléseket támogatnak, mint például azt, hogy a szociális juttatások legyenek jelentős mértékben visszafaragva, és inkább egy ilyen kicsit amerikai mintára a mindenki maga boldoguljon, és aki tehetséges, az self-made man útjára lépve boldoguljon, míg akik rosszul döntéseket hoznak az életbe, azokat az állam nem kell, hogy szociális háló valahogy fenntartsa a vízvonal fölött. Tehát ez a fajta gondolkodás kap egy 15-20%-ot a szavazatarányt jelenleg Lengyelországban, és kérdés az, hogy ezen szavazói bázist egybe tudja tartani a konfederáció, és ezáltal a harmadik erővé elő tud lépni reális eséllyel 27-ben, amikor elviekben a következő törvényhozási választás lesz, vagy a jog és igazságosság sikeresen tud építeni arra, ami most történt tavasszal, és Navracsics személyén keresztül meg tudja szólítani a fiatalokat is, ami sokáig számára egy elsődleges kihívás volt.
Duda, leköszönő elnök, visszatér a politikába, vagy valami más utat választ? Mi a szokás Lengyelországban ilyenkor?
Igazából Lech Wałęsa példája lebeket leginkább előttünk, hiszen ő mint első demokratikusan megválasztott lengyel államfő mai napig egyfajta, bár a tekintélye azért megkopott jelentősen, részben saját magának is köszönhetően, még mindig egyfajta orákulum a lengyel belpolitikában, akihez illik ott fordulni egy-egy kulcskérdésben, vagy legalábbis illet még nem olyan régen a múltban fordulni. Ezt tudom elképzelhetőnek tartani, hogy Andrzej Duda egyfajta közszereplőként nem hivatalos pozíciót elvállalva, ugye ő azt mondta, hogy vissza szeretne térni először is a katedrára, hiszen a Jagelló Egyetemnek a tanára volt, a megválasztását megelőzően, a jogi tanszék tanára. Azt folytatja, és majd előlép egy ilyen konzervatív megmondó emberré, vagy, amire per pillanat kisebb esélyt látok, ez inkább a közép-kelet-európai létünkből fakad, a nemzetközi politikai közösségben vállal olyan szerepet, mint amit most Annalena Baerbock, leköszönő német szövetségi külügyminiszterasszony az ENSZ-ben.
Nem feltétlenül nehéz visszajönni az ENSZ-ből.
Igen, ez is igaz, és ezt köszönöm ezt a gondolati átvezetést, mert pont arról lehet itt szó, igen, hogy Andrzej Duda lehet, hogy a PISZ számára még hasznos politikai személy lesz, és lehet, hogy pont Jaroszláv Kaczyński őt próbálja felépíteni ezúttal miniszterelnökként. Ez azért érdemes hozzátenni azt, hogy a jog és igazságosság egyik legnagyobb kihívása az önön szavazó bázis keresése mellett, vagy megújítása mellett is, az az volt, hogy a párt önmaga nem nagyon tudta kitermelni azt az új generációt, azon fiatal politikusok sorát, akikre lehetne építeni, mint feltörekvő, akár miniszterekre, akár magasabb tisztségekben szerepet vállaló személyekre.
Most hát nem tudta, vagy nem akarta?
Ezt csak a jog és igazságosság tudja megválaszolni ezt a kérdést. Mi külső szemlélőként azt láttuk, hogy a pártban erős törésvonalak vannak, van egyfajta radikális konzervatív szárny, van egyfajta jobboldali technokrata szány, ezt például Mateusz Morawiecki korábbi kormányfő képviselte, akit ugye a párton belül vádoltak meg azzal, hogy ő egy bankár, tehát hogy aki egyszer bankár volt, az a lengyel nemzeti...
Vér nem válik vízzé.
Pontosan, tehát hogy nem lehet lengyel konzervatívnak hívni valakit, aki Brüsszelben bankárkodott. Szóval a PISZ-nek is megvannak a saját kihívásai. Nem tudjuk pontosan, hogy hol tart a párt a belső megújulás útján. Az biztos, hogy Jaroszláv Kaczyński már többször mondta, hogy ez a piros vonal, ezen túlmenően nem akarok többé pártelnök lenni, aztán valahogy mégis átlépte ezt a piros vonalat.
Milyen külpolitikai szövetségi rendszer építésében érdekelt Lengyelország?
Egyrészt egy észak-déli regionális szövetségi rendszerben, amely a skandináv államoktól kezdve a Baltikumon át Romániáig terjed. Alapvetően ez a NATO és az EU keleti szárnya. Ezt Lengyelország számos projekten keresztül próbált előrevinni. Legyen szó a három tenger kezdeményezésről, vagy a bukaresti 9-ek, majd 10-ek biztonságpolitikai együttműködésen keresztül, vagy a balti államok tanácsán keresztül. Itt a hangsúlyok mindig eltolódtak attól függően, hogy éppen melyik politikus karolta fel mely kezdeményezést. Andrzej Duda például a három tenger kezdeményezést erőteljesen támogatta, míg a Donald Tusk kormány az legújabb Donald Tusk kormány megalakulását követően a hangsúlyok átterelődtek például a Baltikum irányába. Ez az egyik irány, tehát az észak-déli regionális európai platform, a másik a bilaterális kapcsolatrendszer az Egyesült Államokkal, ami elsődlegességet élvez minden szempontból, és ezen túlmenőleg a NATO tagság. Tehát éppen ezért Lengyelország, ahogy a múltban, ugye a jövőben is rendkívül szkeptikusan fog viszonyulni az mindenfajta Európai Uniós katonai, közös katonai szerepvállalás létrehozásának irányába, mert a lengyel álláspont az, hogy a NATO az elsődleges biztonsági garantátor a Lengyelországnak, és Lengyelországnak nem érdeke az, hogy párhuzamos struktúrák épüljenek ki. Láthatunk kisebb gesztusokat, hogyha nem tudom, az EU és a NATO megállapodásán útján valamiféle kis mozgódás megindul, akkor Lengyelország azt támogathatja, de a közös európai hadsereg mindenképpen egy olyan gondolat, amelyet Lengyelország ellenez.
Visegrádi négyek balkáni irányú érdeklődése van Lengyelországnak?
Nem igazán. Korábban mindig, amikor a visegrádi együttműködés éppen erősebben működött, akkor mindig volt ez a kettősség, hogy Lengyelország a keleti partnerség formátumot támogatta, ez az Eastern Partnership, ez az EU és a kelet-európai államok között ilyen együttműködési formátum volt érthető okokból, beszélgettünk ugye most is erről. Lengyelország számára mindig is fontosabb volt a keleti irány, dél-kelet irány, míg Magyarország és Szlovákia inkább a Baltikum felé, a Nyugat-Balkán felé fordult, és egyértelműen Magyarország a Nyugat-Balkán EU-s integrációját támogatta, úgyhogy ez mai napig így van, hogy Lengyelország számára azt mondom, hogy nyugat-balkáni államok csatlakoznak az EU-hoz, vagy sem, az nem az, hogy mindegy, de nem prioritás, semmiképpen sem prioritás, hiába hozott létre Lengyelország is olyan formátumot, amiben a balkáni államok integrációjáról esett szó. Ezt inkább az motiválta, hogy a EU-n belül létrejövő berlini, balkáni folyamatban Lengyelországot kihagyták, és ez egyfajta sértődöttség volt a lengyel politikai elit részéről, hogy akkor létrehoztak egy párhuzamos formátumot, amelyben már ők voltak a főszervezők.
A lengyel-német kapcsolat az milyen? Minden egyes alkalommal felmerül a németek kártérítése Lengyelország irányába, aztán minden alkalommal lekerül a napirendről.
Ez egy nagyon hálás kérdés, hiszen éppen a tegnapi nap során látogatott Navrocki államfő Berlinbe, illetve Párizsba ugyanazon napon. A kártérítés kérdése az mindig felmerül akkor, amikor a jog és igazságosság választáshoz közeledik. Vagy hogy is mondjam, amikor Lengyelországban választások vannak, akkor a jog és igazságosság rendre előhozza ezt a kérdést. Vagy kormányon, vagy ellenzékben, de alapvetően a Németországhoz való viszonyrendszer Lengyelországban mindig egy olyan téma, amely tud szavazatokat hozni.
Hát volt egy háború.
Volt egy háború, van egy hosszú megbékélési folyamat, amely nem sikerektől mentes. Ugye itt voltak különböző gesztusok, már 89-et megelőzően is, de elég csak Willy Brandt híres varsói térthajtására gondolnunk. Azonban a lengyel álláspont az, hogy gesztusok önmagukban semmit sem érnek, és Németországnak igenis valamiféle restitúciót kéne nyújtani a Lengyelország irányába, És akkor ez nem hangzik el soha konkrétumok tekintetében, de alapvetően a lengyel álláspont az, hogy ha a müncheni olimpiai terrortámadás miatt Izrael állammal és izraeli állampolgárokkal szemben Németország akár pár évvel ezelőtt is kárpótlást útján rendezte a viszonyt.
Vagy nem a németek követték el a terrortámadást.
Igen, hanem ugye a német álláspont az, hogy felelősséget tartoznak azért, hogy úgy alakultak, ahogy alakultak a dolgok, igen. Akkor bizony itt van a lengyel számla is. A probléma, ha lehet így mondani, bár inkább történelmi tény, hogy a II. Világháború akkora pusztítást okozott Lengyelország II. Lengyel köztársaság számára, akár emberáldozatok szám tekintetében, akár gazdasági számok tekintetében, hogy ez egyszerűen mai körülmények között képtelenség ezt gesztuson túlmenően valahogy rendezni. A német kormány, az előző kormány, a Scholz kormány tett erre kísérletet, felajánlott egy kisebb összeget egy közös, nem tudom, a közös társadalmi megbékélést elősegítő valamilyen alap létrehozására, azonban ez annyira alacsony volt ez az összeg, hogy akkor már Donald Tusk vezette lengyel kormány is elutasított ezt. Igen, hiszen tudták, hogy ennek hatalmas belpolitikai veszélye is van, hogyha az ellenzék megvádolhatja a kormányt azzal, hogy úgymond garasokért cserébe lemond a lengyel kárpótlásról. Úgyhogy most ott tartunk, hogy Karol Navrocki Berlinbe látogatva megint előhozta ezt a kérdést. A német álláspont most a Friedrich Merz vezette új szövetségi kormány esetében határozottabb. Az álláspont az, hogy jogilag rendezve van a kérdés, Németország nem fog fizetni kárpótlást Lengyelországnak, lépéseket kell tenni a közös megbékélés irányába. A német sajtót olvasva azonban kritikus hangok onnan is érkeznek. Például a Süddeutsche Zeitung fogalmazta meg azt a kritikát pár nappal ezelőtt, hogy az, hogy Németországban évek óta csak szó van egy olyan lengyel áldozatokra megemlékező emlékmű létrehozásáról, ami nem valósul meg a mai napig, mind-mind azt a képet erősíti a lengyel közülemény szemében, hogy Németország szeretne tovább lépni, fájtlat hinteni a múltra, és nem akar foglalkozni ezzel a legtöbb lengyel számára még mindig jogos követeléssel.
Az amerikai politika a lengyel gazdaságnak okoz kárt? Vagy ők nem vesznek annyi orosz energiahordozót, hogy okozhasson? Meg nem szállítanak annyi dolgot az Egyesült Államokban, hogy a vámok megüssék őket?
Lengyelország különleges helyzetben van, hiszen pont az Oroszországhoz fűződő elég határozott álláspontból adódóan elsőként Európában, Európai Unióban szinte elsőként váltak le részben az orosz energiahordozóktól, aztán majd teljes mértékben, és pont amerikai cseppfolyósított gáz szállítmányokkal váltották ezt ki, kiépítették ez a infrastruktúrát a Baltikum mentén, ahova az amerikai tankerhajók tudják szállítani az akkor egyébként még európai viszonylendszerben drágának, különösen drágának számító amerikai energiahordozókat, amit az amerikai fél azért természetesen díjazott.
Tehát üzlet.
Igen, az üzlet az üzlet, és ez is egy olyan szempont, amire hajlamos vagyunk elfeledni, hogy az Amerika, hiába beszélünk az Európai Unió egésze felé kivetett amerikai vámokról, az amerikai cégek elég jelentős érdekeltségekkel rendelkeznek Lengyelországban, bár nem volt szó olyan stratégiai beruházásra az elmúlt évtizedekben Lengyelországban, amelyben amerikai cégek valamilyen mértékben nem vették volna ki a részüket, így van ez most is, ugye Lengyelország nyit az atomenergia irányába, és többek között éppen a legnagyobb amerikai atomenergiában érdekelt cégcsoporttal kötött megállapodást azzal kapcsolatban, hogy több erőmű is építésre kerül. Innentől kezdve biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb lesz valami olyan kis kitétel, vagy a szerződésben lévő kisbetű, ami lehetővé teszi azt, hogy a rendkívül erős lengyel-amerikai gazdasági kapcsolatok védve legyenek az EU-t sújtó amerikai vámoktól. Ennek ellenére értelemszerűen Lengyelország is kárvallottja az amerikai védővámoknak, többek között azért, mert a német autóipar Lengyelországban is jelentős érdekeltségekkel rendelkezik, akár hazánkhoz hasonlóan beszállítói hálón révén, akár annak révén, hogy a lengyel gazdaság első számú partnere Németország, vagy a német cégek, és az, hogy Németország erősen kárát látja az amerikai vámoknak, le fog csapódni Lengyelország irányába is.
Lengyelország Kína irányába milyen kapcsolatokkal bír? Fontos piacaik egymásnak, vagy nem?
Nem mondanám. Kiemelten fontos piaci szereplőnek a kínai cégeket Lengyelországban. Megint a az Egyesült Államok mellett való elkötelezettség miatt, például amikor pár évvel ezelőtt arról volt vita Európában, hogy Amerika nyomást gyakorol európai EU-s tagállamokra azzal kapcsolatban, hogy a Huawei-jel együttműködhetnek-e vagy sem, akkor Románia és Lengyelország volt az első, voltak azok államok, akik rögtön mondták, hogy hát persze, egyértelmű, hogy akkor az amerikai álláspontot mi elfogadhatónak tartjuk. Ebből adódóan kínai jelenlét korlátozott, jelen van természetesen Lengyelországban is, de azért korlátozottnak mondanám, míg a ukrán, ami ma hiszem elnézem, már messzi-messzi múltban vésző ukrán-lengyel közös rendezésű foci Európa bajnokság előtti időszakban, 2000-es évek első szakaszában volt az, hogy kínai cégek betörtek a lengyel piacra, hiszen infrastruktúrát kellett fejleszteni gyors ütemben, és akkor pont az autópályaépítés területén megjelentek a tömegesen a kínai cégek, akik a lengyelek számára rendkívül meglepő módon saját munkavállalókat importálva Kínából végezték ezen munkákat.
De amelyek, a kínaiak itt szokták.
Igen, csak akkor ugye az Európa számára és Lengyelország számára különösen ez egy meglepetés volt, és akkor ez egy rossz első benyomás volt, ugye nagy csúszások voltak, nem úgy alakultak a dolgok, ahogy az korábban meg volt ígérve, és azért ez még mindig hiába múlt el, most már lassan 2 évtized azóta, sőt, még mindig azért, hogyha arról van szó, hogy kínai cégek belépése lengyel piacra, akkor sok lengyel gazdasági szereplő még mindig előszeretettel mutogat vissza arra az időszakra.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dobrovetszky Péter Lengyelország szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg, anélkül, hogy külön keresni kellene. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.